13. fejezet. Call City. Három esztendővel az elbeszélt események után a Joanne vagy Murray-féle utazókönyvek mint valami nagy látványosságot ajánlották a Stirling megyében megforduló számos utazónak az új Aberfoyle-i kőszénbányák meglátogatását. Se az ó, se az új világ semmiféle országának kőszénbányája nem nyújtott ahhoz hasonló különös látványt. Elsősorban is a látogató minden veszedelem és fáradtság nélkül juthatott a bányaművelés helyére, a megye fölszínétől másfél ezer lábnyi mélységre. Két mérföldnyire Callandertől délnyugatnak. Egy menedékes alagút bejárata volt, tornyocskákkal, párkányzatokkal és egyéb díszítményekkel ékesítve. Ez a tágas, lassú esésű alagút vezetett egyenesen abba a csodálatos barlangvilágba, mélyen a skót föld belsejében. Kettős vágányon, vízműtől hajtott kocsik tartották fönn a közlekedést óráról órára a felszín és a föld alatti helység közt, amely magát talán kissé hivalkodva is, Call City-nek, azaz a kőszénvárosának nevezte. A látogató, ha leért Call City-be, ott olyan környezetbe jutott, ahol az elektromosság játszotta a főszerepet. Az fűtött és világított. Mert bármi nagy számú szelelőakna nyílt is fölötte, mégsem juthatott le azokon annyi napfény, amennyi az úr Aberfoyle sötét zugait megvilágíthatta volna. Hanem azért tündöklő világosság töltötte be azt mindenütt, erős elektromos áramcsomó járasztották fényüket a napfény helyett. Ezek csüktek a boltozatok ívein, ilyenek voltak a természetes oszlopokhoz erősítve, és valamennyit elektromagnetikus gépektől fejlesztett áramok táplálták szakadatlanul. Mint napok és csillagok fénylettek, csillogtak és együttesen bőséges világosságot vetettek az uradalomra. És ha a pihenés ideje elérkezett, egyetlen áram megszakító elegendő volt, hogy mesterséges éj boruljon a kőszénbánya mélységeire. Mind a készülékek, nagyok és kicsinyek légüres térben működtek, azaz fényíveik a környező léggel sehol sem voltak érintkezésben. Ez arra volt jó, hogyha esetleg annyi bányalék keverednék is a levegőbe, mely robbanást szülne, azért robbanástól egyáltalán nem kellett tartani. Ez az elektromos erő látta el kivétel nélkül úgy az ipari, mint a házi élet minden szükségletét, és pedig Call City házaiban csak úgy, miként az új Aberfoyle művelés alatt álló tárnákban. Azt meg mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy azok a sejtelmek, amiket annak idején James Starr az új bánya kőszín gazdagságát illetően kifejezett, hogy azok mind teljesültek. A kőszínerek gazdagsága kiszámíthatatlan nagyságú volt. A bányák a nagy barlangtól nyugatnak estek, Call City-től úgy negyed mérföldnyire, ott fogtak elsőnek munkához. Így hát a helység nem feküdt a bánya művelés középpontjában. A mély munka és a fölszíni munka lég- és szállítóaknák útján egyenes összeköttetésben állott. És ezek útján érintkeztek a különféle emeletek, összes tárnái és a fölszínnel. A nagy alagút a maga vízműtől hajtott vasútjával pusztán csak Call City lakosainak szállítására volt berendezkedve. Kiki emlékezhetett még arra, hogy minő volt az a különös alakú nagy barlang akkor, aminő az öreg bányamester és társai, az első kutatás alkalmával alatta megállottak. Fejük fölött, mint valami óriási templom kupolája emelkedett a sziklaboltozat gerinces íveivel. A kupolát tartó oszlopok fokozatosan olvadtak össze a réteges szikletetőkkel, úgy 300 lábnyi magasságban. Tehát az egésznek magassága körülbelül egyezett annak a Kentucky barlangnak, Mammut dómjával. Tudvalevőleg, az óriási csarnokban, amely az összes amerikai föld alatti helyiségeknek legnagyobbja, 5000 ember kényelmesen elfér. Az új Aberfoyle erészében ahhoz hasonlóak voltak az arányok, sőt, a helyiségek elrendezése is.
Csak hogy annak a híres barlangnak bámulatra méltó cseppkövei, szatellitei helyett itt aztán mindenféle duzzadó kőszínerekbe ütközött, amelyek kibugyani látszottak a fölöttük nyugvó réteges kőzetek szörnyű nyomásától. A legfeketébb szurokszénnek törési lapjai, kis csucsorodásai szinte ragyogtak az elektromos fénysugarakban. E hatalmas boltozat alatt mély tó terült el, terjedelmére nézve a Mammut barlangnak, hol tengeréhez hasonlóan. A tó átlátszó vízében nyüzsgött a sok vakhal, és James Starr azt Malcolm tavának nevezte el. Ilyen volt az az óriási terjedelmű barlang, ahol Simon Ford, az ő új cottage-ját fölépítette, és az edinburghi Princess Street legszebb palotájával sem cserélte volna el. A házikó a tópartján feküdt, és öt ablaka a látóhatáron túlterjedő tónak sötét vizére nézett. Két hónap múlva Simon Ford cottage-jának szomszédságában új lakás emelkedett. A James Starr háza volt az. A mérnök testtel, lélekkel új Aberfoyle-n csüngött. Ott akart maga is lakni, és ugyancsak elkerülhetetlen dolognak kellett annak lennie, amiért ő a fölmenetelre elszánta magát. Itt élt ő igazában az ő bányászvilágának környezetében. Az új széntelepek felfedezése után a régi bányának munkásai hátat fordítottak ekének boronának, hogy újra a bányás csákányt és a kalapácsot ragadják meg. Buda csalogatta őket az a bizonyosság, hogy ott munkahiány benne áll, ideskedte a nagy kereset, melyel a szerencsés bányaüzem a munkát örvendő embert kecsegtette. Így hát elhagyták a föld színét a föld alattiért. Letelepedtek ők is a bányában, ami a maga természeténél fogva mindnyájuk befogadására alkalmas volt. A bányászok téglaházai egymástól kis távolságra, festői rendetlenségben voltak elszórva. Egyesek a Malcolm tópartján emelkedtek. Mások azokon a magaslatokon, melyek mintegy támogatni látszottak a boltozat oldalfalait, mint ahogy székes egyházaként támogatják a gyámívek. A szikládbontó csákányosok, a kőszenet hordó talicskások, a munkavezetők, a folyosókat kipárnázó ácsok, az utakra ügyelő útcsinálók, a kiaknázott odukat holdkővel betömő töltők, s végül mindazok a munkások, akik a mély munka sok sajátos dolgát végzik. Egymás után új Aberfoyle-ba költöztek, és lassanként megalapították Chaos City városát a Catherine-tó keleti vége alatt, a Stirling megye északi részén. Olyan flamandi falu forma volt az, amint ott a Malcolm-tó mellett feküdt. Valamennyi épület fölött a Szent Egyet tiszteletére emelt kápolna uralgott egy magas, óriási terjedelmű szikla tetején, amely lábát annak a föld alatti tengernek vizében füröztötte. Szó sincs róla, hogy ez a föld alatti város a magas boltozatokról csüngő, sziklaoszropokra erősített, élénkfényű elektromos napjaival, csillagaival megvilágítva, valami csodálatos, kisé idegenszerű látvány nyújtott, és teljesen igazolta Murray, vagy Joan utazókönyveinek ajánlatát. Tódultak is oda a látogatók sokan. Mondani se kell, hogy a Coal City lakói büszkék voltak az ő városukra. Csak igen, ritkán távoztak el belőle. Utánozták ebben is Simon Fordot, aki sohasem akarta azt elhagyni. Az öreg bányamester azzal állt elő, hogy odafönn mindig esik, és ismerve az Egyesült Királyságok időjárását megmondhatni, hogy abban egy kicsit igaza nem volt. Új Aberfoyle családai hát jól érezték magukat. A három esztendő alatt olyan jólétre vergődtek, ami nőt odafönt sohasem tudtak volna elérni. És a kisbabák, akik a munka megkezdése óta születtek, sohasem voltak még abban a külső levegőben. Ezekről mondotta aztán Jack Ryan. No lám, ezek a gyerekek már másfél esztendeje elhagyták a szopást, és mégse jöttek még napvilágra. Meg kell ugyanis jegyeznünk ez alkalomból, hogy Jack Ryan az elsők közt volt, akik a mérnök felhívására ide sereglettek. Az a jókedvű fiú kötelességének tartotta megint régi mesterségébe állani. A Melrose major tehát elvesztette énekesét és rendes dudását, amit azonban nem kell úgy érteni, mintha Jack Ryan ezen túl többé nem énekelt volna, sőt, inkább. Azoknak az új Aberfoyle-i jó visszhangoknak ugyancsak volt mit visszhangoznia kőtüdőjükkel. Jack Ryan Simon Fordék új cottage-jában lakott. Egy szobácskába kínálták meg annak idején, ő pedig azt, egyszerű, független emberként, minden teketorja nélkül elfogadta. Az öreg Mage derekas jelleméért és jókedvéért igen szerette. Azután egy kicsit osztozott is annak hiedelmeiben, miszerint a bányában bizony vannak kísértetek. S ha úgy, magukban voltak, hát olyan hátborzongató kísértetes históriákat beszéltek el egymásnak, ami nő az ilyen esekben méltán gazdagnak mondható északi mitológiától csak telhetett. Ilyen formán Jack Ryan a katisnak igazi öröme volt. Emellett olyan igazi jó fiú és rendes munkás ember. A munka megkezdése után fél esztendőre már a mély munkások egy szakaszának vezetőjévé léptették elő. Már az mégiscsak derék dolog volt, Fordur, mondotta néhány napra előléptetése után. Maga egy új kőszéntelepet fedezett fel, s ha életébe került volna is, hát bizony Isten, azt is megérte volna. Nem úgy van, Jack, csak úgy ütött ki ez a jó vásár, hogy mi is itt vagyunk, válaszolt az öreg bányamester. Egyébként sem Star úr, sem én. Soha. Soha feledni nem fogjuk, hogy életünket csak is neked köszönhetjük. Nekem ugyan nem, felel Jack Ryan. Inkább Harrynek, akinek az a jó ötlete volt, hogy elfogadta meghívásomat az Irvini búcsúra. És azután nem jött el, ugye bár, szólt bele Harry, miközben hevesen megszorította pajtásának kezét. Nem. Nem, Jack, az teljesen a te érdemed, a tied, aki felejtve sérüléseit egy napot, egy órát sem mulasztottál el, hogy bennünket még életben megtalálhass ebben a bányában. Ej, nem úgy van, feleselt a makacs legény. Minek azt annyit emlegetni, ami szóra sem érdemes? Mindössze igen kíváncsi voltam dolgaidra, Harry. Ennyi az egész. Hanem, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami megilleti, hát azt mondom, hogy anélkül, megfoghatatlan szellem nélkül... No, csak hogy már itt vagyunk, kiáltott föl Simon Ford. Tehát egy szellem. Igen, hát egy szellem, egy manó vagy tündérnek fia. Ismétlél Jack Ryan. Vagy a Lidérsznek unokája, vagy Urisk, vagy bánom is én, amit akartok. Hanem annyi bizonyos, hogy nélkülem mi. Soha. De soha nem találtunk abba a folyosóba, ahonnan ti kiszabadulni többé nem tudtatok. Kétségkívül, felelt Harry, csak az a kérdés, hogy az a segítő igazán természetfölötti lény volt-e, aminek te tartod? Hát persze, hogy az volt, kiáltott föl Jack Ryan. Olyan természetfölötti, mint a Lidérc, akit látni lehet, amint kezében tartott lángjával futkos. Ha azonban meg akarjuk fogni, hát eliramlik, mint egy tündér, és eltűnik, mint az árnyék. Várj csak, várj, Harry, nyugodtan, előbb-utóbb találkozunk mi még azzal újra. Jól van, Jack, szólt Simon Ford. Legyen az a szellem, vagy nem szellem, mi igyekszünk rátalálni, és ebben te is szükségképpen segíteni fogsz. Veszedelmes dolog az, Ford uram, felelt Jack Ryan. Hagyd csak, Jack, majd megtaláljuk. Könnyen elképzelhetni, hogy az új Aberfloy birtok hamarosan ismerettessé vált a Ford családnak minden tagja, de kivált Harry előtt. Ez felkutatta annak minden szegély zugát, és hova-tova azt is meg tudta mondani, hogy a bánya ez és F része fölött a fölszínnek minőpontja és helye van. Tudta, hogy a rétegek fölött a Clyde öböl terül el, nem azok fölött pedig a Lamond vagy a Catherine tó. Ez oszlopokon nyugszik, a Champion hegység, nem azok a boltozatok pedig a Dumbarton talpazatát teszik. A fölött a hosszú tó fölött ott fut a Balochi vasút, itt meg a skót partok végződnek. Itt kezdődik a tenger, és tisztán hallható volt annak zúgása a napi egyenlőségi viharok alkalmával. Harry így a természetes katakombák legkiválóbb vezetője lehetett volna, és ami szolgálatot tesz az Alpok vezetői, a havas csúcsokon teljes napvilág mellett ugyanarra volt ő is képes, a bánya teljes homályában, az ő páratlan ösztönével. És hogy szerette? Hogy szerette ezt az új Aberfloyt? Lámpáját sapkájára tűzve, de hányszor merészkedett annak legrejtettebb mélyeibe. Ügyesen kormányzott csónakján, sorba kikutatta annak tavait. Vadászott, mert sok vadmadár talált be a barlangba, hosszú farkú és gyászkacsák, bukórucák, melyek a tavi sötétség vizeiben nyüzsgő halakból lakmároztak. Azt mondhatni, hogy szemei lassanként úgy hozzászoktak a homályban való látáshoz, mint ahogy a tengerészek szeme hozzászokik a rengeteg látókörhöz. Így járva kelve egyúttal örökösen reménykedett, hogy egyszer csak mégis találkozni fog azzal a titokzatos lényjel, akinek szó ide, szó oda mégiscsak elsősorban köszönheti ugyan maga, mint övéinek megmentését. Vajon fog-e célt érni? Ha előérzetére hallgatott, az azt mondta igen. Ha azonban eddigi kutatásainak csekik eredményét tekintette, arra jött rá, hogy nem. Ami az öreg bányamester családja ellen irányult merényleteket illeti, még a fölfedezés előtti időkből Az új Aberfoly megnyitása óta nem ismétlődtek meg. Így folytak a dolgok ebben az idegenszerű birodalomban. Azt senki sem képzelje, hogy ebben a föld alatti városban minden szórakozás nélkül az élet valami egyhangúság lett volna. Nem volt bizaz. Még a városkának legelső kezdetén sem volt. Amint, hogy nem is lehetett másképpen. Hiszen ennek a népségnek ugyanez az érdeke, ízlése, ugyanazok az anyagi javak álltak közel egymáshoz igazán. Mindnyájan szinte egy családhoz tartoztak. Megismerkedtek, egyre érintkezésben voltak egymással is úgy szólván, eszükbe se jutott valami szórakozást ott künn, a felszínen keresni. Vasárnaponként nagy sétákat tettek a bányában, vagy a tavakra rándultak ki, és mindez kellemes szórakozás volt. Aztán gyakran fölhangzott a duda hangja itt is, a Makkolom-tó partján, és a nemzeti hangszer hívogató szavára nem késett a jóskót népség oda seregleni. Megindult a tánc, a mulatság, és minden ilyen mulatságnak igazi királya volt a maga csinos, felföldi öltözetében, Jack Ryan. Mindennek pedig az lett a következménye, hogy az öreg Simon Ford mondásaként Coal City bátran mérkőzhetett Skócia fővárosával. Azzal a várossal, melyet télen a hideg, nyáron a meleg bánt, melynek gyakran olyan gyalázatos az időjárása, levegőjét pedig úgy bepiszkítja gyárainak füstje, hogy méltán rászolgált ismeretes csúfnevére, a vén füstös.